segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom ezen az estén Ezékiel próféta könyvéből, a 37. részből. Válogatott verseket olvasok majd. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett közöttük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, Te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, itt állunk a nagy hétnek első pillanataiban. Elindultunk tegnap mi magunk is, mint segítséget váró, hozsannát kiáltó sokasság, pomázi csobánkai gyülekezet, és megláttunk téged, mint aki élsz és uralkodsz, aki méltó vagy arra, hogy átvedd a lepecsételt könyvet, és hogy tiéd legyen a tisztesség, az erő, a hatalom, a dicsőség. Köszönjük, hogy ilyen királyunk vagy. Ezen az estén, Úrunk, engedj bepillantást a Te terveidbe, akaratodba. Add, hogy méltóképpen készülhessünk húsvétra. Köszönjük neked, Úrunk, hogy Te gondoskodsz a testről és a lélekről, gondoskodsz az emberről, kinyitod annak szemét, fülét, életét az örökké valóságra Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy így szólalj meg most közöttünk, hogy lássunk, hogy előre pillanthassunk, hogy nagypénteken át húsvétot is láthassuk. Amen. 22. Zsoltárunkat keressük meg. Először hallgassuk meg a 22. Zsoltárnak a dallamát, utána pedig megpróbáljuk néhányszor elénekelni kísérettel az első versszakot. 22. Zsoltárunk így kezdődik, én Istenem, én erős Istenem. Istenünk igéje, amely alapján ma a bűnbánati esténken az ő üzenetét meghallhatjuk, írva található a felolvasott Szentleckében, Ezékiel próféta könyvében a 37. részben. A 37. rész választott verse pedig így szól. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, Te tudod. A harmadik verset olvastam fel. Kedves testvérek, sokszor, amikor a nagy hét eseményeire készülünk, akkor megpróbálunk egy-egy részletet megragadni belőle, megfogni, megérteni talán, mi volt a titka virágvasárnapnak, mi a titka nagy csütörtöknek, nagy pénteknek, nagy szombatnak, húsvétnak. De úgy hiszem, hogy mindannyian, akik ezen a héten egybegyűlünk, imádkozunk, keressük Isten akaratát, egy feszült várakozással van tele a mi szívünk és életünk. Feszült várakozással és élő reménységgel. Erről beszél az ige is, a felolvasott is, és erről beszél Péter apostol egy másik helyen. Feszült várakozással, hiszen nem csak Jézus Krisztus életének utolsó perceire, óráira gondolunk, hanem szinte az ő teljes útját végig tekintjük saját magunkban. Fogantatásától, ifjúságán át, elegészen tanításáig, majd valóban az utolsó napok, az utolsó éjszakáknak fájdalmáig, megaláztatásáig, a keresztig. Ezékiel proféta látomása tanít bennünket arra, hogy az, amit mi visszafelé látunk Jézus Krisztus életéből, az egyben Istennek az akarata, szándéka és terve. Mondhatnám úgy is, hogy tudja az Úr, hogy mi vár rá. És persze igaz ez, hogy tudja az Úr a mi életünket is, tudja a mi jelenünket, tudja a mi múltunkat, ismeri ezt a mai napot teljes egészében, és ismeri jövendőket is. És mégis van hitünk, mégis van reménységünk, mégis van bátorításunk, mégis van kapaszkodónk. Tulajdonképpen ez a mondat, amit felolvastunk, hogy tudja az Úr a mi életünket. Ez a mi vigasztalásunk. Ez a mi reménységünk. Ezékiel proféta egy hatalmas történelmi leckét kapott Istentől. Isten népe, Izrael, annak maradéka a babiloni fogságban siratja múltját, és siratja jövőjét is. És ebben a múlt siratásban, a jövő felőli bizonytalanságban pedig ott van a proféta is. Ő is osztozik ebben a sorsban. Babilon, a babiloni fogság a zsidóság számára a nagy történelmi halálnak a pillanata. A Zsák utca. Amit nem keres, nem vár az ember. Tudjuk jól, az eseményeket ismerjük, akár a történeti könyvekből, akár a profétikus írásokból. A képmutatás, az istentelenség, amikor úrrá lett Izraelen, Jeremiás proféta idejében, Jeremiás proféta időszakában, akkor megjelenik a babiloni uralkodó, Nabukodonozor, Nebukadnezár, és elviszi, lefejezi tulajdonképpen annak a kornak az elitjét, ahol nem a szószoros értelemben, hanem elhurcolja. Először az ifjakat, nyilván azokat, akik nemesi családból származnak, a királyokat, és úgy látjuk, hogy egy nép, egy nemzet elpusztul. Milyen döbbenetes, hogy később, mondhatnám úgy is, hogy majd 1000 évvel később, nem egészen természetesen tudom, 1000 évvel később, amikor az Úr Jézus Krisztus a zsidóság vezetőivel beszél, a farizeusokkal, írástudókkal, akkor olyan hegyként vágják oda az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ők sohasem voltak foglyok, sohasem szolgáltak senkinek, sohasem voltak rabszolgák. Ezékiel könyvében pedig azt látjuk, hogy Babilon a történelmi halál. És ennek a megnyilvánulása, ennek a valósága egy kép, egy csontokkal terirakott völgy, ahol ha a mi költőnket mondhatjuk, akkor ott halálhörgés, siralom van. Ott nincs élő. Nem él semmi. Nyomasztó ez a kép. Nyomasztó mindig az a kép, amikor az ember azt látja, hogy már nincs valahol élet. Számomra ilyen nyomasztó kép volt, amikor teológus koromban, mondhatom most már másfél évtizeddel ezelőtt, végig jártuk a baranyai egykori református gyülekezeteket, református templomokat, és volt olyan település, amelynek már a felirata sem látszott. A házak, a 60-as években épített házak, olyan kétablakos kocka épületek, ismeritek, tetején nem volt, gaz, tulajdonképpen fáván nőtt ezekben az épületekben, eltűnt egy település, ahol nincs élet. Milyen fájó, talán voltam azon a településen is, most majd néhány pillanatra a húsvéti újságunkban megelevenedik Gőből Gáspár lelkipásztorunknak az élete, múltja. Ő a mai Dráva Iványiban született, egy festett kazettájú református templomban hirdette az igét édesapja, és úgy hiszem ezt a templomot nagyon szépen felújították, és felhívtam, nem kellett messzire mennem, azt a lelkipásztort, akihez most Dráva Iványi tartozik, úgy hívják őt, hogy Lovadi István, szentendrei beosztott lelkipásztor, és amikor megkérdeztem tőle, hogy mi van Dráva Iványiban, akkor azt kérdezte, jöttök megnézni a templomot? Mert hogy szinte ott már egyetlen református sem él azon a településen. De a templom fel van újítva, szép, látogatható, bemehetünk, talán egy picit mi pomáziak, hadd mondjam, hogy otthon is érezhetjük benne magunkat, ha egyszer eljutunk oda, de vajon van-e benne élet? Mi is el tudjuk mondani ezeket a mai, hadd mondjam így, mohácsainkat, amikor nincs élet. Amikor szembesül az ember, szembesül egy gyülekezet, szembesül egy nép, egykor és ma brutális valósággal, hogy nagyon sok csont van a völgyben, és már nagyon szárazak. Igen, kedves testvérek, nem véletlen ez a kép. A Zsoltárok könyvében így olvassuk, míg elhallgattam bűnömet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. A keresztény ember, a bűnbánatra készülő ember, a húsvétot váró ember ezt is látja saját magában. Hogyha elszáradnak a csontok, az nem csak azért van, mert a külső környezet, a fogság ezt okozza, hanem leginkább azért, mert elhallgatom bűneimet. És ez az állapot azt jelenti, amit itt olvasunk, hogy a csontok mélyén, a szövetekben nincs már meg az élet. Nincs élet, mert nincs lélek. Valami bent, a szív, a lélek belsejében meghalt, valami élettelené vált, és igazzá válik a ma emberére is az, amit nem is olyan régen olvastunk a Jelenések könyve egyik is igéjében, üzenetében élsz és halott vagy. Talán tudjuk, felismerjük, hogy mi ma ennek az állapotnak a jellemzője, összetevője. Elemzéseket készítünk arról, hogy mi ennek az oka, tudjuk, hogy milyen jellemzői vannak. Talán azt is el tudjuk mondani, hogy milyen külső kényszerek vesznek körül bennünket, mennyire nem kedvező ma ebben a világban a lehetőség a hitre, a reménységre, a bizakodásra. Talán tudhatjuk, hogy a kiüresedő szív, megüresedő istentiszteletet, imádságot és éneket eredményez. Felejtsük el azt, kedves testvérek, hogy pusztán a külső keretek, a formák, az okai a megkeményedésnek, a kiszáradásnak. Nagyon sokszor mi ezekhez nyúlunk, régi, jól bevált, mondhatjuk most már lassan 50 éves trükk az, hogy a külsőt változtatjuk meg, hát ha megváltozik a belső. De a belső, hogyha halott, elfásult, ha nincs lélek, akkor nincs élet. Jeremiás és Ezékiel a Krisztus előtti századokban, 6., 7. században odáig jut, hogy ezt meglássa és megtapasztalja. És egyszer csak fel kell kiáltania, fel kell sóhajtania, ki kell mondania a prófétának, Jeremiásnak a 31. részben, hogyha idáig eljut az ember, hogy nincs lélek és nincs élet és nincs lélek, hogyha bent van a gond, akkor valami újnak kell most már születnie. És ezért mondja Jeremiás, hogy új szíved, új lelked, új szövetséget kötök velük. Nem olyat, nem olyat, így fogalmaz a Bibliák, nem amilyent kötöttem régen az ő atyáikkal, hanem ezt az új szövetséget a szívükbe írom. Ézsaiás és a Zsoltáros pedig új éneket mond ugyanilyen megkötözöttséggel. És persze a dráma az, ami egykor volt, a kérdés az, ami egykor volt, hogyha ilyen jól látjuk a helyzetünket, talán a saját magunkét, akkor életre kell nekem még ezek a csontok. Nincs más válaszunk. Nekem legalábbis nincsen, csak egy hitvallás, amit ebben az igében olvasok. Ó Uram, Uram, Te tudod. És ez nem az a szózat, amely feladja a reménységet. Amikor az ember legyint egy nagyot, Uram, Te tudod, aztán menjünk tovább. Hanem amikor már nincs az életnek semmi jele, akkor csak az Isten jelenhet meg. Olyan furcsa, testvérek, kimondani is nagyon nehéz, hogy csak az Isten élete tudja elhordozni a halált. Az örök élet tudja elhordozni az elmúlást. Ó, Uram, Uram, Te tudod. Akkor mi lehet a mi útunk? Mi lehet a megújulás? Mi lehet a megfrissülés? Mi lehet egy embernek a lehetősége, reménysége? Mert hogyha mindezek hiányoznak, ha hiányzik az élet önmagában, ha megáll, akkor csak állóvíz van, majd utána van belőle valami fajta pocsolya, a pocsolyából lesz mocsár, azután száraz terület. Van-e megoldás? Igen, kedves testvérek, éppen a reformáció nyitotta meg a zsilipet az éltető Istenhez, az élet lelkéhez. A reformáció amikor visszatérhettünk, visszatértünk a forráshoz, Isten igéihez, Isten szavához. Amikor visszatérhettünk az élet kenyeréhez, Jézus Krisztushoz, aki önmagát kínálja, önmagát adja, saját lelkét ajánlja. Kell-e? Elfogadod-e? Vajon van-e reménységünk? Mert ez az ige azt mondja, hogy nincs olyan élethelyzet, nincs olyan életérzés, nincs olyan lemondás, nincs olyan zsákutca, nincs olyan nyomorúság, amelyből ne volna feltámadás. Amelyet ne járt volna meg Jézus Krisztus, amelyre ne hintette volna az ige magvát. Isten a csontjaira széthullott embert, népet új életre támasztja. Azt az embert, aki Isten teremtői akaratát elhagyta, az ő képét összetörte, megpecstelenítette. Azt az embert, aki én vagyok. Mi, ha Istenre tekintünk, Uram, Uram, Te tudod, akkor tanulhatunk a múltból, tanulhatunk a tegnapból, és akkor rátekinthetünk Jézus Krisztusra, és megismerhetjük benne az újjáteremtés csodáját, és kimondhatjuk újra és újra Jézussal együtt a lélek, ami életünk, ami életre keltünk. A mi reménységünk az, hogy Isten megerősítő pecsétje által, szétszakíthatatlan kötelékkel körülölel bennünket, hogy megmentse minket. Hogyan történik ez? Uram, Uram, csak Te tudod. De van valaki az új szövetségben, aki felteszi ugyanezt a kérdést, hogyan történhet meg mindez? Ő Nikodémus, Izrael nagy tanítója. És a válasz szinte ugyanaz, mint amit itt hallunk, itt olvasunk. A négy égtáj felől előjön a lélek hatalmasan, és ott fúj, ahol akar. Ma is. Az egyéni életben, egyházunkban, közösségeinkben, útjainkban, talán akkor is, amikor meghidegülünk, akkor is, amikor azt mondják, át kell alakulni, amikor a kereteket el kell vetni, ezt tanítják, amikor azt mondják, hogy nem kell semmi a régiből, látjuk, hogy a régi, a megszáradt, az életképtelen, a csont, megelevenedik, és új lesz. Inak kerülnek rá majd hús, majd bőr borítja be őket. Majd végül a négy égtáj felől titkosan előjön a lélek, és életet lehel beléjük. Életre kelnek. Olyan döbbenetes. Az ember csak azt hiszi, hogy ő maga csont. Tudjátok, elmondtam nektek, hogy az elmúlt időszakban, hetekben, hónapokban, minden nap szinte kétszer kint vagyok a temetőn. És mivel kétszer kint vagyok naponta legalább a temetőn, sokszor eljönnek velem a gyerekeim is. A múltkor Andriska jött, és a temetőn felvett egy követ. Kezébe vette, forgatta, és azt mondta, olyan lukacsos ez. Egy csont volt. élettelen, kiszáradt, mint egy kő. A kezében volt. De mi húsvétre készülünk. Húsvétre készülünk, arra a húsvétre, amelyről azt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, azt mondja Isten, hogy a diadal ünnepe. Azt mondja Isten, lehetséges, hogy az, amit mi ma kőnek gondolunk, darabnak, enyészetnek, az megújuljon. Mi mindig új reggelre várunk, a legújabb reggelre, és nem, ez nem a holnap, és nem a holnap után, hanem ez az a reggel, amelyről éneklünk, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Erre a reggelre várunk az első húsvét óta, hogy elmúljon szombat, elmúljon a nyugalomnap, hogy ott legyen a feltámadás reggele, a teremtés, az örök élet reggele virradjon meg felettünk. Tudjuk, hogy mi mindannyian átmegyünk a halál árnyékának völgyén. Átmegyünk a szorongattatásban, átmegyünk a feledés földjén, de Isten tud, ismer és lát minket. És ez a mi reménységünk. Ez a mi húsvéti reménységünk. Ez tölt el bennünket hittel, örömmel, hogy bármi és bárki újjá lehet Isten egyedüli, bölcs, végtelenül nagy szeretete által. Erről beszél húsvét. Erre készülünk, hogy megújítson bennünket ő maga. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, húsvét nélkül, a feltámadott nélkül mi az enyészeté vagyunk. Húsvét nélkül, a húsvéti lélek nélkül elpusztulunk. Csak száradunk. Egyre inkább összeaszad a mi lelkünk, testünk. A bűn megcsorvasztja a mi életünket. Elszáradunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy ennek elére bármennyire is akarnánk, nem tudunk szabadulni. Mert nem megy. Mert a bűnnek van hatalma. És köszönjük, hogy mégis van reménységünk. Ez nem az önbizalomnak a hangja, hanem a beléd vetett bizalomé. A húsvéti reménységé, hogy van feltámadás, mert te feltámadtál, mert te élsz. Mert te a romokból, a halálból ma is követed minden embernek, van reménység, van győzelem, van örök élet, van élet. Köszönjük ezt neked. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik a mai napon is sok terhet hordoztak, vettek a vállukra. Imádkozunk hozzád azokért, akiket megbántottunk, akikkel hangos szót váltottunk. Imádkozunk hozzád azokért, akikhez nem voltunk elég türelmesek. Imádkozunk hozzád azokért, akiktől valamit elvettünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, bocsásd meg, hogyha valakinek a bizalmával visszaéltünk. Te látod a romhalmaz sokszor, és te látod, hogy ebből mit tudsz építeni a te lelkeddel. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik ma is beteg ágyon fekszenek, kórházi ágyon. Imádkozunk szeretteikért. Hálaadással köszönjük meg, hogyha te felemelsz a kórházi ágyról, és újra a családi otthont adod. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik próbák alatt vannak. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, testvéreinkért. Hallgass meg imádságunkat, kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, záró énekül a 344. énekünket énekeljük ma is. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztvának. Türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás békesség! Áldás békesség!